Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Riár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában utazni fogunk repülőgéppel, főleg egy picit talán autóval is egzotikus tájakra, olyan helyekre, ahol jó idő van, amikor itt tombolnak a mínuszok, bár most ezen a hétvégén már inkább pluszok vannak, 3-4-5, meg akár 7 fok is, de hát lehet, hogy most majd nem sokára szombat este jön a hideg, ilyenkor délelőtt persze ezt még nem tudjuk, de az biztos, hogy sok honfitársunk dönt úgy, hogy elmegy egy kicsit élvezni azt, hogy jó pár helyen most is meleg van. Hurghadában, Sharm el-Sheikhben, Egyiptomban is, de akár a Kanári-szigeteken is nincs olyan forróság azért. Tehát én voltam decemberben is, januárban is a Kanári-szigeteken, volt 16-18 fok, este leült a levegő, és kellett már a kabát, a pulóver. Nappal azért volt, hogy fürödtünk a tengerbe, de nem volt annyira vonzó, hogy mindig oda kívánkoztunk, azért ezt tudni kell. De Dubajban nyugodtan sétálgathatunk végre, és nem kell attól tartani, hogy hőgutát kapunk. Tájföldre is mennek nagyon sokan a magyar vendégek közül, és tényleg a legkeresettebb dél-kelet-ázsiai úti cél. Zanzibár még most a nagy sláger, a Maldív-szigetek, hiszen az utóbbi 3 évben tényleg nagyon sokat nőtt az ide látogató magyar vendégek száma, és míg korábban mondjuk 10-20 évvel ezelőtt alig-alig voltak magyar vendégek, most már bőven vannak. De hát mehetünk még más vidékekre is. Valóban az, hogy télből a nyárba, az na, hatalmas a föld, nem egy megugorhatatlan történet, de megint csak más, hogy mi az, ami nagyon népszerű, mi az, ahová az utazási irodák is elviszik a vendégeket. Hiszen egy egzotikus nyaralásnál persze megoldhatjuk azt, hogy repülőjegyet foglalunk, utána meg szállást, de jó pár olyan úti cél van, amely esetében azért bizony kell a segítség ahhoz, hogy tényleg jól járjunk a végén, és az nem azt jelenti, hogy pénzt spóroljunk, hanem azt, hogy olyan legyen a tengerpart, amilyenre számítottunk, olyan legyen az utazás, amilyenre számítottunk, és olyan helyen vakációzhassunk, hogy az az egy hét az jól teljen. Persze, amikor azt mondjuk, hogy egy hét, azért az egzotikus nyaralásoknál, ha már messze megyünk, akkor azért számolni kell azzal, hogy az időeltolódás miatt jetlagünk lesz, vagyis az időeltolódás miatti fáradékonyság az gyakorta előfordul. Érdekes egyébként, hogyha Budapestről elindulunk és kelet felé megyünk, akkor tényleg nagy a jetlagünk. Tehát, hogyha a Tájföldre, Balira utazunk, emlékszem, hogy amikor Balira mentem a feleségemmel, akkor az első pár nap gyakorlatilag én kényszerítve magamat felkeltem 8:30-9 körül, és elmentem reggelizni, és ő nem akart felébredni, és mondjuk olyan délben még aludt, olyan 1-2 körül felébredt, és ennek az volt a következménye, hogy mondjuk 3 óra volt, mire ebéd után lementünk strandolni, és durván 2,5 órát tudtunk strandolni az egész napból, mert hogy 5:30-kor már elkezdett lefelé menni a nap, 6 órakor pedig sötét volt. Hát nem azt mondom, hogy túlságosan hosszú volt ez az idő, és utána jött az esti program, viszont hát nagyon nehezen tudott elaludni. Például 10-kor, 1:30-kor mit lehet csinálni ilyenkor? Hát azt lehet csinálni, hogy kényszeríteni kell magunkat az ébredésre. Tehát bármi történik, hogyha a repülőgép úgy érkezik meg, hogy 2 órakor hajnalban száll le, és 4 órakor kerülünk ágyba, hát akkor nagyon brutális lesz, de akkor is egy 9 órakor, 9:30-kor fel kell kelnünk, és akkor utána inkább nagyon korán feküdjünk le, és próbáljunk meg utána másnap felkelni 7 órakor, és mi leszünk az elsők a reggelinél, de átáll a szervezet hamar, tehát ez a megoldás. Visszafelé egyébként, hogyha nyugatra utazunk, akkor kisebb értékben jelentkezik a jetlag, tehát annyira nem kell aggódni, hogy nem tudunk bemenni másnap dolgozni. Viszont, hogyha először megyünk nyugatra, például a Dominikai Köztársaságba, akkor kevésbé érezzük a jetleget, viszont ha hazaérünk, na hát akkor még egy napig szinte csak kóvájgunk, úgyhogy ez azért benne van a pakliban. Persze elmehetünk délfelé is, akár Dél-Afrikában is tölthetjük azt az időszakot, amikor itthon nálunk még hideg van, és akkor nincsen jetlag, erre is van lehetőség, vagy akár elmehetünk valamelyik afrikai országba. Van azért turizmus, Zanzibárba sokan mennek például Magyarországról, Tanzánia belső területeire is, Kenyában Mombaszára sokan utaznak, és emellett pedig népszerű úti cél még Durban is, bár hozzáteszem, a Dél-Afrikai Köztársaságban mostanában azért veszélyes jó pár területre úgy elmenni, hogy előtte nem gondoljuk végig, hogy mennyi időt, kivel, hol, mikor töltünk. Hát Johannesburgban, Johannesburgban volt olyan, hogy este nem mertünk kimenni az utcára, mert mondták, hogy van egy olyan bandaszabály, hogy fehér ember este felöltözve nem lehet az utcán, vagyis azonnal megpróbálják még a ruhádat is elvenni bizonyos területeken. Hát én a világbajnokság idején voltam utoljára Dél-Afrikában, nem tudom, hogy azóta hogy változott a dolog, de ahogy az egyik kint élő barátomtól tudom, nem annyira változott, hogy sokkal inkább pozitív lett jó pár területen, mert hogy az apartheid egy nagyon negatív rendszer volt, viszont most meg a másik oldalra estek át, a ló túlsó oldalára, és azért a mostani időszak is olyan, hogy rendszeresek a konfliktusok a búrok leszármazottai, és a fehérek meg a feketék között jó pár területen még bizony itt Dél-Afrikában nagyon sokan el is költöztek Hollandiába, az Európai Unió területére, de sokan meg ott maradtak, mert úgy érezték, hogy nem adják fel, amit felépítettek az őseik, bár hát jó kérdés, hogy mondjuk miként szerezték meg azokat a területeket, de attól még nyilván ők folytatni akarják a gazdálkodást a régi családi birtokon, vagy nem akarnak elmenni, hát ezzel együtt nem lesz könnyű ezt valahogy megoldani, ezt a folyamatos konfliktust az utóbbi időben, ami utóbbi 15 évben, ami azért jelen van. Ezzel együtt vannak olyan helyek, ahol a turisták sétálgathatnak, amikor a vadrezervátumokba elmegy valaki Dél-Afrikába, ugye ott van a világ első vadrezervátuma, akkor nem kell attól tartani, hogy ott bármilyen gond lesz, inkább a nagyvárosok forgatagára jellemző az, hogy óvatosnak kell lenni. Durban egy kicsit nyugisabb, Fokváros egy kicsit nyugisabb, Johannesburg, vagy ahogy ők mondják, Johannesburg, az meg keményebb. Pretoria az megint nyugodt. Úgyhogy ott sem mindegy, hogy melyik területre utazunk. De nem csak Dél-Afrika, vagy nem Dél-Afrika az, ami Afrikában a magyar utazóknak a kíváncsiságát felkelti, hanem vannak ugye a klasszikusokon Tanzánia, meg Kenyán kívüli úti célok is. Szenegálba is megy például csoport, de Namíbia például, akik keresik a tengerpartokat, a nyugodtabb afrikai országokat, azok közül van, aki Namíbiába utazik, hiszen ott még németes hangzású utcanevekkel is találkozhatunk, meg a templomok is egy kicsit a német városok formavilágát idézik. Bizony Namíbia német gyarmat volt, és hát ez azért még a mai napon is fellelhető, napjainkban is fellelhető jó pár dologban. És a Csontváz part pedig legendás Namíbiában. Bár hozzáteszem, Afrikáról sokat meséltem, de igazából nem Afrika a fő célpontja a magyar turistáknak, azoknak, akik szeretnének elmenni a télből a nyárba. De Afrika egy olyan hely, ahol még mindig lehet utazni, most a Szahara alatti területekre gondolok. Hát, hogyha valaki tényleg ínyentségre vágyik, akkor Malawi, Uganda például, hát azért vannak olyan helyek, ahol a vadvilág az elképesztő, és mindig magas lehet az adrenalin szintünk, de azért nem annyira veszélyes, mint amikor mondjuk Kongó egyes területeire elmegyünk. Úgyhogy vannak bevállalható és egzotikus és érdekes úti célok Afrikában bőven. Hát itt vannak igazán még olyan helyek, ahol ha turistáskodunk, akkor azt tuti nem felejtjük el, és nem lesz olyan közhelyes, hogy rögtön tudjuk, hogy ott van a főtér, a macskaköves utcák, a kávézó, a templom, a városháza, meg a Szentháromság szobor, mert hogy túléltek a pestist, meg az azt követő tűzvészt. Hát fogadjunk, hogy nem tudjuk megmondani, hogy most melyik európai városról beszéltünk, mert hát rengeteg ilyen van. Úgyhogy az afrikai utazás az biztos, hogy valóban egzotikus, bár amikor arról beszélünk, hogy elmegyünk a télből a nyárba, azért tudni kell, hogy bármilyen furcsa, de ebben az időszakban, ahol igazán meleg van, például mondjuk a Dominikai Köztársaság, igazán meleg van mondjuk egyes déli tájföldi szigeteken, de Afrikában kellemesen meleg van. Tehát Afrikában az éghajlat valójában olyan, így a Szahara alatti területeken, hogy az a kellemes 26-28 fok, de nincs izzasztó hőség. Tehát Dubajban nyáron sokkal keményebb az idő, mint bármelyik évszakban, mondjuk Kenya egyes területein. Van, ahol magas a páratartalom, a dzsungelben például jó pár helyen, de nem kellemetlen, nem rossz. Érdekes az, hogy egy időben Goába is mentek szervezett úton magyarok, és hát Goa nem sziget, hanem India egyik állama, portugál gyarmat volt. Még India jelentős része brit gyarmat volt, addig Goát a portugálok uralták. Emiatt más, mint India többi része. Egy kicsit biztonságosabb, egy kicsit Jamaikához hasonló a hangulat, bizonyos téren, Goa egyes területein van fehér homokos tengerparti szakasz, kellemes medencés szállodák, és ugyanúgy meg lehet nézni az izgalmas kis templomokat, viszont talán kevésbé rohannak meg minket a koldusok, mint mondjuk Delhiben, vagy Mumbaiban, vagy Bombayban. Itt is el lehet menni elefánt fürdetésre. Például voltam egy elefánt farmon, és ott az elefántokat minden nap megfürdették egy ilyen kis vizesés alatti tavacskában. Nagyon romantikus volt maga a helyszín is, és akkor ott az elefántot mi is így végig kefélgethettük ilyen drótkefével, és akkor azt mondták, hogy az elefántnak is jó, meg a turistának is. Hát akkor ez dupla öröm volt, minden esetre az elefánt fürdetés egy klasszikus program ott Goa államban. Az elefántok fociztak is egyébként, és egyébként a német mezbe öltözött elefántok nyertek. Itt is igaz volt, hogy mindig a németek nyernek. Egész jól fociztak. Tehát rendesen nem csak ormánnyal pöszkölték a labdát, hanem rugdosták a labdát. Volt elefánt kapus is, meg kapu is, és tényleg fura volt ez az élmény. És hát persze fel is lehet ülni az elefánt hátára, és viszi a turistákat, úgyhogy Goában sok program van. Fűszerültetvényre is elviszik a vendégeket. Bőven van, miből választani. Nem kell attól tartani, hogy unatkozunk, és mondom, ez kevésbé olyan, hogy a turistának egy idő után már egy fáradtsága lesz, mert hát Indiának vannak olyan települései, ahol mondjuk van egy egykori Maharadzsa palota, egy szuper luxus szálloda, tényleg minden csili-vili és fú, de nagyon jó. Aztán kimegyünk, három lépést megteszünk a szálloda bejáratától, és már lerohannak minket a koldusok, és már bejutunk a forgatagba, és ezt nem mindenki ezt a kontrasztot szereti a turisták közül, vagy van, aki nem is bírja nagyon sokáig elviselni, hát nekik ugye nem feltétlenül India szerintem a top úti cél, de egyébként ez a kontraszt Afrikában is, mondjuk Mombaszában is megfigyelhető. Hát soha nem felejtem el, hogy amikor először voltam Mombaszában a 90-es években, azt mondtam 95-ben, akkor a szállodából le akartam menni a tengerpartra, és volt nálam egy kis hátizsák, áthaladtam így a szállodának a parkján, majd közvetlenül ott rögtön a homokra rámentem, és abban a pillanatban vagy 6-8-an megrohantak, és 6-8-an el akartak nekem adni valamit, pénzt kértek, hát mindent valamit szerettek volna, mert csak fürödni akartam, és egy kicsit fura volt. Aztán ahogy jöttek felém, folyamatosan egyre többen lettek, én elkezdtem hátrálni, és egy idő után nem követtek. És akkor nem értettem, hogy miért nem követtek, és rájöttem, hogy azért, mert az volt a egyébként nem kijelölt, de észlelhető határa a szállodának, és oda nem mertek bejönni, mert a szállodába nem szabad bemenniük. De ott a közterületen, ugye a tengerpart mindenki, ott meg hát lehet nyugodtan kéregetni, vagy bármit csinálni, és nagyon fura volt, és érdekes. Úgyhogy rájöttem, hogy ha én le akarok menni a tengerpartra, akkor nem, hogy hátizságot nem viszek, hanem semmit nem viszek, egyszer fürdőgatyába megyek, és akkor igazából ez nekem nem lesz zavaró, hogy bárki odajön, meg hát nem is jön oda, mert látja, hogy egyszer fürdőgatyába vagyok, akkor ha azt nem kéri el, akkor más meg nem tud. Úgyhogy fura volt akkoriban ez. Hát ma már azért konszolidálódott a helyzet egy picit, de még mindig azért vannak izgalmas helyek. Hozzáteszem egyébként, hogy jó pár területen Afrikában őszinte kíváncsisággal jönnek oda az emberhez, és ritkán látnak fehér embert, és barátságosak, lehet közös fotókat készíteni, és annak is örülnek, hogyha kapnak egy kis csokoládét. Ami pedig érdekes, hogy vannak olyan egzotikus úticélok, hogyha most tényleg megnézzük, hogy hol utaznak a magyarok, amelyek sokat változtak az utóbbi időszakban, de még mindig szeretjük az ott eltöltött két hetet. Ilyen mondjuk Kuba például. Kubában, amikor először jártam, akkor még nem kellett vízum, hogyha valaki Magyarországról érkezett, és fillérekből elvoltunk, mert akkor még nem volt euró, a dollár nagyon sokat jelentett. Aztán később, amikor bevezették azt, hogy hát a dollárt nem szeretik, akkor egy ideig, amikor bevezették, már az eurót euróval lehetett fizetni, aztán jött a konvertibilis pezó, és akkor mindent át kellett váltani nyugati pénzt konvertibilis pezóra. Ez azért érdekes, mert vannak szolgáltatások, amelyeket például Varadéron csak konvertibilis eszközért adnak, mint nálunk az Interturist boltok, olyan ez a világ. Viszont, hogyha van, akinek van helyi ismerőse, barátja, hát a pizzát, a kenyereket, amik kellenek a mindennapokhoz, azt helyi pénzért is megkaphatja, helyi pezóért és a fillérekért egyébként. Úgyhogy Kubában az a jó, hogyha tényleg ismerkedünk, beszélgetünk, sodródunk az eseményekkel, de hozzáteszem ezt a fajta hangulatot, ami azt jelentette, hogy hát szegények ugyan, de alapvetően élvezik az életet, amikor kimennek a tengerpartra egy nagy közös táncra. Azt mondjuk lehetett úgy érezni, aztán utána volt egy nagy változás, amikor már jöhettek a turisták, és hát a Havanna környéke már megtelt olyan elemekkel, akik azért a turistákat rendesen le akarták kopasztani. Most már ott már nem volt annyira szívderítő minden történet, és hát most megint ott vagyunk, hogy most még mindig szegényebbek, mint mondjuk a 90-es években voltak, nagyon sok nehézséggel küzdenek, és a turisták jönnek ugyan, de az infrastruktúra nem tudta lekövetni, a szálloda infrastruktúra azt, hogy mennyivel több a turista, úgyhogy néhány dolog sok sebből vérzik. Az árak felmentek, mert hogy ez a bevételi forrás, ez pótol egy csomó mást, ami meg kiesett, úgyhogy itt azért azt gondolom, hogy sokat változott Kuba. Most a Varadero, Havanna, hogyha valaki elhagyja ezeket a helyeket, és inkább a távolabbi településeket keresi fel, és mondjuk tud spanyolul, akkor neki izgalmas lehet egy kubai kirándulás. Hát a másik opció meg, hogy azért megyünk, hogy a fehér tengerparti homokot élvezzük, és a napsütést, meg a szállodákat, de hát mondjuk jobb szállodákat találunk azért mondjuk még a közeli Dominikai Köztársaságban is, vagy Guadeloupe-szigeteken pedig pláne. De ezzel együtt azért a kubai kirándulás mindenképpen érdekes és exotikus. A karibi térséget amúgy is kedvelik a magyar turisták, a Dominikai Köztársaság a nagy sláger. Amikor életemben először itt jártam, a 90-es években szintén, még emlékszem, hogy Szaona szigetére mentünk kis csónakkal, és megálltunk egy olyan helyen, ahol gyönyörű volt a víz, zöldes színű, és derékig melligért, meleg volt a víz, mellette, mögötte láttuk a hatalmas pálmafasorot, a víz fölé hajoló pálmaágakat, és akkor kiugráltuk a motorcsónakból, és akkor az egyik ilyen viszonteladó utazási irodás elkezdte mondani kedves barátom, hogy hát áldja meg az Úristen a Tantúra utazási iroda első emberét, második emberét, és akkor így szépen az első 10 emberére egy áldást kért az irodának, mert hogy a tanulmányúton elhozták őt, meg minket is. Hát most már nincs az utazási iroda, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy áldást kértek akkor a vezetőségre. Hát nagy dolog volt, hogy 90-es évek első felében elmentünk ilyen tanulmányútra, és nekem meg az volt a dolog, hogy filmet készítsek, és hát nem volt nehéz abból a szempontból, hogy bőven volt téma. Hát abból a szempontból meg nehéz volt, hogy akkor még ilyen hatalmas, nagy, nehéz kamerákkal forgattunk, állandóan tölteni kellett, lemerült, akkumulátor, tehát hú, hát egy forgatás az nagyon kemény dolog volt, mert előtte négyen mentünk forgatni, például amikor először elmentünk Tájföldre, Tunéziába, vagy Hello Világot forgatni Törökországba, vagy 92 körül, akkor volt egy riporter, szerkesztő, az voltam én, volt egy operatőr, volt egy technikus, meg volt még egy, aki világosítóként dolgozott, és hogyha belső jeleneteket vettünk fel, vagy interjú készült belül valahol zárt térben, akkor ő pedig a lámpákat kezelte, és vittünk lámpát, vittünk hangszettet, vittünk akkumulátorokat, vittünk betakazettát, vittünk statívot, külön egy hatalmas nagy statív tartó ilyen kis hengerben, és hát így mentünk ki. Hát itt már amikor ketten voltunk, akkor azért az nehéz volt, mert akkor egy ember viszi a kamerát, egy valaki a statívot, akkor azért a hangszett is kell. Szóval nem volt könnyű. Hát ma már fogunk egy mobiltelefont és 4K minőségű felvételt készítünk vele, tehát ma meg már megint pofon egyszerű igazából, hát 30 év eltelt. De akkor ez nagyon-nagyon érdekes volt. És a Dominikai Köztársaságban elmentünk Szaona szigetére, ahol egy kis szigeten megmutatták az iguana szobrokat, az ilyen ősgyíkszerű, ami a Galapagoszon is van, rengeteg van belőlük a közép-amerikai térségben, úgyhogy ebből bőven lehet találni, meg megmutatták a helyi kendőket, és meseszép volt a tengerpart. Eleve a Dominikai Köztársaságban találunk egy olyan tengerparti szakaszt, ahol 200 kilométeres a fehér homok sorba végig, és vannak pálmafák is, és vannak all-inclusive szállodák, ahol az élelmiszer finom, olcsó, rengeteg trópusi gyümölcs van, és általában nincs hasmenés. Tehát a Dominikai Köztársaságban olyanok a higiéniai viszonyok, hogy nincs úgy hasmenésünk, mint mondjuk egy egyiptomi túrát követően sokszor. Úgyhogy tényleg nem véletlen, hogy sokan ide mennek, de hát mondjuk azt lehet csinálni, hogy a Szaona szigetét megnézzük, elmegyünk egy hajókázásra, motorcsónakázásra, meg a tengerpartot élvezzük és a szállodát. Hát olyan brutálisan sok látnivaló nincsen. A fővárosban még el lehet menni, ott van egy szép erőd, meg egyszer néztem egy kiállítást, és hát alsónadrág kiállítás volt. Kicsit merésznek tűnt, hogy a művész kiállította az alsónadrágjait az elmúlt 10 évből. Hát nem azt mondtam, hogy a Louvre szellemét idézte meg ez a kiállítás, de érdekes volt. A Dominikai Köztársaság vezérkari főnökének lányát én jól ismertem egyébként, mert Tájföldön dolgozott ilyen filmekben, és akkoriban én is ott csinálgattam filmeket, és hát például érdekes volt, hogy hát van itt ilyen komoly dominikai hadsereg is, tehát nyilván azért nem azok fogják az legújabb konfliktust eldönteni. Van egyébként Dominikai Köztársaság, meg Dominikai Közösség is. Az a különbség, hogy a Dominikai Köztársaságnál többségében jó idő van, kellemes, meleg és süt a nap, a Dominikai Közösségeknél meg esőerdő van, meg gyakran esik az eső. És vigyázni kell, hogy éppen hova megyünk, bár manapság azért már nem olyan könnyű eltévedni, mert annyi fajta rendszer segíti azt, hogy mindig jó helyen, jó időben legyünk. Hozzáteszem, a kisebb külbirtokok is érdekesek, ilyen francia külbirtokok ott a karibi térségben, tehát Saint Martin, Martinique, ezek még olyanok, hogy érdemes ide is elmenni, bár az egyik francia, fele holland, másik az egész éve francia, Guadeloupe-szigetek is francia. Aruba pedig már nagyrészt önálló, bár a hollandok azért még gyámkodnak fölötte, meg ott van ugye Curaçao, Bonaire környéke, tehát ABC-szigeteknek is szokták ezeket nevezni. Biztonságos, hogyha fontos nekünk az, hogy biztonságos legyen a hely, ahova megyünk, akkor Arubán biztonságos, és még mellette jó idő van, és ami fura, hogy hanza stílusú épületeket találunk, azzal a különbséggel, hogy sokkal színesebbek, mint Amsterdamba, meg van sajtlerakat, meg minden más, és közben pedig ott vagyunk a karibi tengerparton. Úgyhogy bőven van miből válogatni, hogyha valaki exotikus utazásra indul. Az exotikus úti célok piaca már a rendszerváltás utáni időszakban kialakult. Soha nem felejtem el, hogy hát tényleg ez aranykor volt nekem, mert fiatal újságíró gyerekként, meg filmes cég vezetőjeként nagyon sokszor felkértek arra, hogy elmenjek különböző helyekre, és csináljak egy népszerűsítő filmet, vagy egy bemutató filmet, és olyankor is elkísérhettem a turisztikai szakembereket, amikor feltérképeztek egy-egy területet, hogy majd esetleg oda mennek a magyar turisták. És akkoriban még mindenki azt gondolta, hogy hatalmas számban fognak menni a magyar turisták. Emlékszem, hogy még a Seychelles-szigetekről is érkezett meghívás, hogy hát a magyar televízió műsorkészítője, meg még néhány ember, aki a meglévő utazási irodák alkalmazottja, embere vezetője, nézze meg, hogy milyen kínálata van a Seychelles-szigeteknek, és komolyan gondolták azt, hogy nagy mértékben nőni fog majd az idegenforgalmuk a magyar turisták érkezésekor. Hát valahol nőtt is, tehát nem volt ez teljesen olyan hiedelem, hogy jaj, hát Tájföldre elindultak a különjáratú repülőgépek, Harci Tibor, Karik Zsuzsa, Tantúra, legendás időszak volt, és soha nem felejtem el, amikor Harci Tibor egyszer odajött mellé, megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy hát 6 milliót keresek egy chartergépen. És tényleg egy legendás alakja volt a magyar idegenforgalomnak, és ez óriási pénznek számított. Akkoriban hát a tájföldi charterek azok nagyon-nagyon jól működtek, valóban sokan vágytak arra, hogy ezt az egzotikus helyet felkeressék, és hát igazából rengeteg hely lett volna Ázsiában, ahová indulhatott volna járat, de a tájföldi terület tényleg megfelelt arra, amire vágyott a rendszerváltás utáni években a magyar közönség, tehát tényleg 93-94, ez pont arra alkalmas volt, hogy már voltak olyanok, akik ki tudták fizetni, már voltak olyanok, akik szívesen elmentek nagyon-nagyon vadregényesnek tűnő országba, ami elképesztően fantasztikus volt. És 94-ben volt az, amikor én is újságíróként kijuthattam, és elkészítettem azt a filmet, amit aztán tényleg rengeteg helyen bemutattak, hihetetlenül sok helyen. De már 92-ben volt egyébként még a Hello Világ című sorozat, vagy talán még előtte is, amikor már Törökországtól kezdve a legkülönbözőbb helyekig bejárhattam a televíziós munkámnak köszönhetően a világot. De a klasszikus nagy charter időszak, hát az olyan 93-94, mert akkor már indultak a híres tájföldi járatok, és indult mellé egy csomó más, mert 95-ben már a Dominikai Köztársaságban voltunk tanulmányúton, meg a Guadeloupe-szigeteken, és elindult utána a Dominikai Köztársaságba a charterjárat. A Guadeloupe-szigetek túl drága volt, ugye ez francia külbirtok, és hát általában ezek viszonylag drágák. Aztán soha nem felejtem el, hogy mondták, hogy el fognak indulni Afrikába a charterek, mert hogy most már kialakult itt Magyarországon az a réteg, amelyik új és új úti célokat keres, és hát Thaiföld megvolt, a Dominikai Köztársaság megvolt, de és hát akkor legyen valami nagyon exotikus, hát nagyon durva dolog, akkor az legyen Kenya, és elindultak a kenyai különjáratú repülőgépek tényleg 30 évvel ezelőtt, és csinálhattunk először is egy filmet arról, hogy hát hova is fognak menni a magyar utazók. De természetesen akkor még, amikor először kimentünk, akkor még nem voltak különjáratógépek, elmentünk menetrend szerinti járattal, Nairobiba, Mombaszába, bejártuk a környéket, a adrezervátumokat, és akkor csináltunk egy filmet. Aztán utána már, hát persze sok más utazási iroda is nagyon jól prosperált, nem csak a Tantúra volt legendás, hanem az Eurotours is, ami főleg buszos utazásokkal operált, aztán később ők is belekóstoltak az exotikus piacba, a Safari Travel szintén, hát Lutember Rászló már a kezdetek kezdetén Dél-Afrika chartert indított, és Durbanbe mentek a különjáratú repülőgépek, ami egy üdülőtrepülés a Dél-Afrikai Köztársaságban, és tényleg a közelében nagyon szép adrezervátumok vannak, tehát ezek legendás időszakok voltak, és még a Maréptól béreltek általában gépeket, hát kettő olyan gép volt, amit lehetett bérelni emlékeim szerint, és ezzel utaztak főként a magyar vendégek. Aztán később jöttek a charterre szakosodott légitársaságok, és általában azoknak is a gépeit bérelték utána az utazási irodák, és utána meg volt olyan időszak, amikor a téli charterek tényleg a nagy utazási irodák által hát egymást érték. Aztán utána ez lecsengett, és nem lett. Utána téli charter hosszú-hosszú ideig, tehát egész egyszerűen azért, mert már nagyon sok menetrend szerinti járat volt, meg könnyebb átszállással, a kisebb úti célokra, a közelebbi úti célokra fapados járatok jártak, már könnyedén elérhető volt ugye a Kanári-szigetek, ami korábban még exotikusnak számított, és mellette most már ugye Dubaj is ott van, tehát ugye a közelebbi, viszonylag közelebbi exotikusra már könnyebben el lehetett jutni, a távolabbiakat pedig nem nagyon vállalták be, úgyhogy változott sok minden, de hát emlékszem, hogy már ekkor kialakult az, hogy a télből sokan a nyárba vágytak. És hát volt, aki megengedhette magának a 90-es években azt, hogy hosszabb ideig ott tartózkodik, és Thaiföldön is volt, aki először csak kiment, és mondjuk egy hetet eltöltött, vagy két hetet, aztán utána már ott volt január-februárban, aztán már mondjuk 3 hónapot is, hogyha például a Balatonon volt valami kis üzlete, és az igazából áprilisban, májusban kezdett beindulni, júliusban, augusztusban keresett rajta, aztán utána már decemberben vagy januárban indult Thaiföldre. Thaiföldön is ugye azt szoktuk mondani, hogy ott is van 3 generációs magyar, ugye az első, akik még a 90-es évek közepén, meg utána legendás charterekkel mentek ki, aztán utána a 2000-es évek elején 2002, 2006, 2008, és utána pedig akik a 2010 után mentek ki, mert hogy teljesen máshogy viszonyultak, ugye meg más volt Thaiföld, nagyon sokat változott, úgyhogy emlékszem, hogy jó magam is azért, tehát rengetegszer voltam itt, és Pattajának imás filmet is készítettem még réges-régen, és szokták mondani, hogy hát a Thaiföldön mindig először turistaként megy az ember, aztán bérel egy lakást vagy apartmant, aztán meg vesz valamit, ugye. Hát mai napig egyébként van nagyon sok olyan magyar, aki abból él, hogy ingatlanok értékesítésével foglalkozik Thaiföldön, de ismertebb magyar is van egyébként, aki azért közismert, és ott kiköltözött, és boldogan árusítgatja ügyesen az ingatlanokat Pattaján. Hozzáteszem egyébként, ott Pattaja környékén nagyon sok magyar lakik, de Koh Samui is vannak magyarok, és Thaiföldön is még több más településen élnek úgy magyarok, hogy akár éveket is ott eltöltenek életvitelszerűen is, de sokan vannak, akik így mondom a téli időszakra utaznak ki. Hát persze relatív, hogy sok. Hát eleve, amikor arról mesélek önöknek, hogy téli utazások, akkor hát mik a nagyságrendek, hát nézzük meg, hát mondjuk Horvátországba durván 800 ezer ember megy Magyarországról egy évben, a 800 ezer fővel azért bent vagyunk a top 10-ben, 5.-6. helyen általában, hát nem vagyunk azért az első 3-ban benn a küldőpiacok esetében Horvátországnak, de Hát ez 8000 ember azért az már komolyabb létszám. Na most a Maldív-szigeteken csúcsot döntöttünk azzal, hogy majdnem elértük az 5000 turistát. Már a 3000-re is csúcsot döntöttünk, de aztán ugye a Maldív-szigeteki járatok indulásával tényleg nagyon-nagyon népszerű lett. A Tájföldön azt mondjuk, hogy hát, hogyha 20000 magyar kimegy, hát az már akkor az nagyon szép. Volt egy időszak, hogy 40000 egy évben, de hát ugye a nagyságrend az, hogy 20-szor, vagy akár 30-szor, 40-szer annyi ember megy mondjuk egy horvátországi úti célra, nem beszélve ugye az utána következő területek esetében Ausztria, Olaszország, Görögország, stb. Tehát nem lehet összehasonlítani nagyságrendében azt, hogy hányan megyünk el nyaralni, meg hányan engedhetik meg akár időben, akár pénzben azt, hogy elmennek a téli időszakban ilyen exotikus, nagyobb utazásokra, de van azért ennek piaca, tehát ez se kevés. Ez se kevés, és hát ugye Tájföld megmaradt, tehát továbbra is még a Tájföldet szeretjük. Sokat változott, mert most már rengeteg az orosz turista, rengeteg a kínai turista. Ugye hát Kína a legnagyobb küldőország 200 millió fővel, hát azért ez látszik, hogy Tájföldön most már Krabi meg Phuket környékén rengeteg turista van. Van olyan kis sziget, hogy meg kellett határozni, hogy hány hajó lehet ott egy időben a kikötőben, mert már akkora volt a zsúfoltság. Úgyhogy most már van, ahol a tömegturizmus Tájföldön is érezhető. Ugyanakkor mindenki vágyik egy kicsit arra, hogy amellett, hogy fehér homokos tengerparti szakaszok vannak, amellett, hogy vannak pálmafás részek, nagyon szép természeti látványosságok, érdekes a kultúrkincs, a gyönyörű pagodák világa, a templomok világa, az, hogy nagyon-nagyon sokáig nyitva vannak az üzletek, hajnali 3-kor hazasétálunk Bangkokban, akkor még kapunk banános palacsintát, rengeteg az utcai árus, sok mindent lehet kapni, állandóan masszázsra járhatunk, és akkor úgy érezzük, hogy testileg is felfrissültünk, sokszor nem csak lelkileg, meg hát az ember tényleg élvezi azt, hogy a magasabb páratartalom, de jó idő van a legtöbbször. Tehát Tájföld az továbbra is tényleg kedvence a magyar turistáknak a dél-kelet-ázsiai úti célok közül, de vannak új slágerek is, ugye a Sri Lanka környékét a Jetwing Travel divatba hozta, és a mai napig azért Sri Lankára sok magyar turista ellátogat. Van itt homokos rész, tehát lehet strandolni is, de Sri Lanka egy kicsit másról szól. Tehát Sri Lanka arról szól, hogy megnéztük a Szigiria sziklát, annak a tetején a palotát, és onnan a környéket tényleg belátjuk, hogy elmegyünk elefántogolni. Tehát az, hogy elefánton menjünk, az Sri Lankán egy kötelező program. Lehet úgy is, hogy bemegyünk egy tóba az elefánt hátán, és akkor remélhetően nem akkor akar fürdeni, és élvezzük azt, hogy jobbra-balra meg ott vannak az emberek, meg a növények, meg az üdözölt természet. Elefánt iskolába is elmehetünk, sőt, én még elefántokat focizni is láttam Sri Lankán, sőt, tényleg elefánt farmon is, meg elefánt neveldében is voltam. Tehát ugye van egy kedves ismerősöm, egyik női magazinnak a főszerkesztő, és ő mondta, hogy hát milyen Sri Lanka, elefántos. Ezt mondta, hogy elefántos. Úgyhogy sok elefánt van Sri Lankán, és van mit nézni. A fűszerültetvények például nagyon érdekesek. Úgyhogy Sri Lanka arról szól, hogy megnézzük mondjuk Buddha szemfogát a Kandy nevű városka templomában, meg kirándulunk sokat, elmegyünk a híres ceyloni teaültetvényekre, ugye Sri Lanka régi nevén, angolos nevén Ceylon, tehát megnézzük azt is, hogy hogyan termesztik a teát, a teafüvet, és hogy kerül aztán az angol szalonokba, meg hogy csináljuk a filteres teát. Hát lehet, hogy azt jobb nem megnézni, de minden esetre tényleg van bőven impulzív látnivaló. Hát emlékszem, hogy kis busszal mentünk, és megálltam, mondtam, hogy vegyük már fel, mert egy ember sétáltatott tarajos sült. Hát nagyon érdekes volt, mint amikor mi a kutyát sétáltatjuk. Úgyhogy tényleg élménygazdag egy Sri Lankai kirándulás. Ez szintén divatos úti cél lett így a téli időszakban. Aztán sokan kombinálják a Maldív-szigeteki utazást, meg a Sri Lankai utazást, hogy Sri Lankán kalandozgatunk, nézegetjük a látnivalókat, és a Maldívon megpihenünk. A Maldív az a tipikus paradicsom, ott egy sziget, egy szálloda, és a szállodák is általában bungalókat jelentenek, amelyek egy része a víz fölé épült, mert hogy minden sziget kicsi. Én egyébként azt a szigetet szeretem legjobban, ami viszonylag nagy. Nem a fősziget, mert a fősziget az olyan, hogy szép-szép, de hát ott azért vannak nagyobb lakóépületek is. Van egyébként foci stadion, sőt, magyar foci edzője is volt a Maldív-szigetek válogatottjának, tehát a nagyobb szigeten leszállnak a repülőgépek is, és a kisebb szigetek viszont tényleg tündériek, de a kisebb szigetek között én azt szeretem, ami kicsi, de azért bicikli kell ahhoz, hogy körbe járjuk, és van a közepén egy kis banánültetvény, meg egzotikus gyümölcsöket lehet kapni, van egy hely, ahol a rájákat lehet simogatni, a másik helyre odajönnek a cápák, és van egy aranyos kis táj kínai étterem a végébe, és egy búvárközpont, és mellette mindenhol pálmafa, ami víz fölé hajol, gyönyörű türkiz víz, és mesebeli tengerpart. Ezt azért szeretem jobban, mint a nagyon pici szigeteket, mert azok tényleg olyanok, hogy gyakorlatilag 10 perc alatt körbe sétálom, van egy-két bungaló része a víz fölé építve, és hát fürdök, leülök a tengerpartra, búvárkodom, és nagyjából ennyit lehet csinálni. De itt ezen a közepes szigeten, ezen már mondhatjuk azt, hogy kirándulni megyünk, mert elmegyünk egy olyan helyre, ahol mondjuk rákok vannak a tengerparton, elmegyünk egy olyan helyre, ahol esetleg nem tudom, lehet még medencét is találni, tehát több minden van. Nagyon kicsi szigeteken azért mondjuk nászútra érdemes elmenni például, vagy akkor, hogyha jó barátunkkal, barátnőnkkel élvezzük azt a percet, hogy ott mi a tengerparton csak üldögélünk és semmit nem csinálunk, mert ha valaki nem megy el mondjuk két naponta búvárkodni vagy horgászni, hát akkor azért azt gondolom, hogy vigyen kártyát magával. De persze lehet azt élvezni, hogy koktélokat szürcsölgetünk, és nézzük azt, hogy milyen mesebeli, amikor a pálmafa a víz fölé hajol, és türkiz a víztükör, és a háttérben pedig éppen hopp, felugrik egy delfin. Na hát, volt ilyen. Elmondom, ez Royal Islanden volt, hogy tényleg felugrott a delfin ott, úgyhogy nem kellett delfin nézegetésre menni, csak üldögéltem a parton. És pont egyébként nászúton voltam akkor a Maldív-szigeteken. Én sokszor jártam, mert hogy van egy szálloda üzemeltető cég a Maldív-szigeteken, és jó kapcsolatban voltam vele, meg több más céggel is ott régebben, hiszen még akkor csináltam a Maldív-szigetekről filmet, amikor azért még nem hogy Magyarországon, hanem Európában is kevesen csináltak filmet a Maldív-szigetek gyönyörű világáról. Hát ma már ugye minden influencer csinál magának egy kis filmet, hiszen rengetegen utaznak Magyarországról is relatíve a Maldív-szigetekre ahhoz képest, hogy mennyien voltak mondjuk a korábbi időszakban. Mauritius az Indiai óceán gyönyörű szigete, és kora az átnők sokasága veszi körül. Van egy Gabriel Island, Gabriel sziget nevű kis szigetecske. Azért Mauritiusról, Maldívról, meg azt mondjuk, hogy na hol találok én fehér homokos tengerpartot, pálmafákat? Hát mindenhol, de mondjuk a Maldív szigeteken a túlnyomó többsége fehér homokos és pálmafás, és nem nagyon tudunk mellé lőni. Mauritiuson simán van olyan tengerpart, ami meg mondjuk olyan feketés, vagy nem tökéletes, vagy nem annyira fehér a homok, vagy bármi más. Tehát ott azért meg kell nézni, hogy melyik szakaszra megyünk, hova megyünk egyébként. Sri Lankán szintén vannak jó tengerparti részek, de nem mindegyik jó. Ugyanúgy emlékszem, hogy Balin, amikor voltam, előtte nézegettem, akkor már volt internet, hogy miket írnak, és hát van, aki azt mondja, hogy hát nagyon csalódott, mert Baliról is azt gondolta, hogy na olyan, mint a Maldív-szigetek, nem olyan, mert Balinak csak egy részén van fehér homokos szép tengerparti szakasz, Nusa Dua, ez a félsziget, és annak környékén vannak menő szállodák. Ott tényleg találunk fehér homokos tengerparti szakaszokat, és ott tényleg találunk olyan részt, ahol valóban türkiz a víztükör, de nagyon sok helyen meg nem annyira jó, nem annyira szép a tengerpart, mint gondolnánk, és bizony, mondjuk a túlnyomó többségénél nem olyan jó a tengerparti szakasz. Viszont Bali másról szól. Tehát aki azt mondja, hogy ő szeretne fehér homokot, pálmafát, tengerpartot, akkor azt mondom, hogy ne Balira menjen, hanem mondjuk Maldív-szigeteket választa, vagy Bora Borát, csak hát az nagyon messze van, és igazából bonyolult oda eljutni, meg ott is van azért olyan szakasz, ami nem feltétlenül fehér homokos. Ugyanakkor Bali arról szól, hogy ott van a balinéz vallás, a hindu és buddhista templomok, ott vannak a rizsföldes, teraszos, gyönyörű, fantasztikus természeti és ember által alkotott képződmények, amikor ennek az összhangját látjuk, hogy eleve volt egy ilyen kis teraszos föld, és akkor azt bevetették rizsrel, meg még külön átalakították, és akkor ennek az egyvelege mesebeli ott az esőerdő közepén. Van olyan templom, hogy be kell menni a vízbe, és gyakorlatilag derékig vagy mellig, ki milyen magas vagy nyakig ér a víz, és utána kijövünk a templomból, és a templom szentélye az úgy közelíthető csak meg, hogy belemerítkezünk a vízbe. Van olyan templom, ahol a majmok szinte elfoglalták már egy részét az őserdőben megbúvó szentélyeknek. Tehát a bali kultúráról szól, a táncról, az előadásokról, az énekről, az elképesztő spirituális helyekről, és a az őserdő közepén megbúvó kis szentélyekről, kevésbé arról, hogy most csak a tengerparton pihengetünk. De Balira is megy azért nagyon sok magyar turista, sőt van magyar érdekeltségű apartmanház, van magyar érdekeltségű ingatlanfejlesztő, van, aki beleszerelmesedik Baliba egyébként. Hawaii-ra a magyar turisták kevésbé mennek, hát egyrészt eleve nagyon messze van szintén, mennek azért, de igazából ott az eljutás sem könnyű, meg hát az időeltolódás ugye 12 óra, hát gyakorlatilag az első két nap, hogy tényleg nagyon furcsa az, hogy dél van, és otthon akkor éjfél, a kapcsolattartás is nehéz. Ott sok mindent lehet csinálni, de hát ott se a fősziget, az Oahu az, ami olyan álomba ringató, hanem inkább Maui, meg a kisebb szigetek. Hawaii megint olyan, hogy van ugyan fehér homokos partszakasza, de azért nem érdemes elmenni, hogy na, akkor pihengessünk végig a tengerparton, mert van Hawaii-nak nagyon szép tengerparti része, van Hawaii-nak olyan pálmafája, ami víz fölé hajol, de közelebb is találunk még többet is, meg akár jobbat is. Hawaii arról is szól, hogy mellette ott van megint csak a zene, a tánc, tényleg a luau, ott van a híres tánc, a klasszikus vacsorák, az előadások, a polinéz táncok világa ez, és ezeket persze úgy mutatják be, mint nálunk mondjuk a skanzent, vagy a népi táncot, tehát már farmerba járnak a helyek, meg van nagy lakótelep is Honoluluban, a fővárosban. De itt aztán tényleg bőségesen van program. Tehát elmentünk egy filmes parkba, megnézhetjük a vulkánokat, megnézhetjük, hogy készül a makadámméz, a makadámmogyoró gyárba is ellátogathatunk, helikopterrel körözhetünk a nagy vulkánok fölött, Big Islanden, a nagy szigeten, és közben láthatjuk, hogy a láva hogy folyik a tengerbe. Tehát tényleg Hawaii-on Bálnalesre is elmehetünk. Tehát ott tényleg rengeteg program van, de ez megint csak egy programos, dús, érdekes, élménydús kirándulás, és nem az a pihenünk, és akkor most csak a koktélt isszuk a fehér tengerparton. Úgyhogy ez is mást jelent. A közeli területek közül, ugye Dubaj az, ami nagyon népszerű, az is egzotikus, tehát hogyha mondjuk megnézzük, hogy mitől egzotikus Dubaj, azért, mert van egy hatalmas nagy sivatag, ahová elmehetünk akár tevegelni is, beduin településre, vagy kipróbálhatjuk, hogy milyen terepjáróval jobbra-balra, vagy akár quaddal a homokbuszkákon száguldozni. Mondjuk van olyan barátom, aki egyébként a vállát is eltörte egy ilyenbe, tehát azért óvatosnak kell lenni, és mellette pedig hát ott vannak a hatalmas épületek, a 828 méter magas Burj Khalifa, ott van az a sípálya, amit a Mall of Emirates-be tettek, tehát van egy fedett sípálya egy plázában, elmegyünk a Dubai Mall-ba, a nagy bevásárlóközpontba, ahol egy óriási óceáni áramot találunk, és egzotikus állatokat nézegethetünk akváriumokban, tehát nagyon sok látnivaló van, be lehet vásárolni, Dubai csokit, meg sok minden mást, tehát közel van, viszonylag meleg van, télen is lehet fürdeni, bár nincs az a rekkenő hőség, de én sokszor voltam ilyen időszakban, és gond nélkül fürödtem, nyáron meg lehet fürödni, de alig lehet szinte kimenni, a légkondi az vonz minket, mert emlékszem, hogy kimentem nyáron Dubajban a kis apartmanból a mesterséges szigeten, és úgy éreztem, hogy hát mindenem csuron víz, pedig eleve egy ilyen kis hosszított nadrágban volt, egy térdetelt akaró rövid nadrágban. Úgyhogy ebből a szempontból Dubaj télen azért szintén érdekes, könnyen elérhető, sokan mennek a honfitársaink közül, sokan mennek a Kanári-szigetekre is. Mennyire egzotikus a Kanári-szigetek? Hát nyilván a Kanárinak vannak nagyon érdekes részei, van több sziget is, ugye a Kanárin van, ahol nézhetünk egy izgalmas vulkánt, és felmászhatunk a tetejére, ott tehetünk kirándulásokat, van szép homokos tengerpartja, vannak érdekes települések, mesés sziklaképződmények, és este pedig olyan spanyolos-afrikai vegyített hangulat, de vannak szórakozó helyek is bőséggel. Azért a Kanári-szigetek nem a Maldív. Tehát a Maldív az fehér homok, pálmafák, víztükör, türkíz, gyönyörű. A Kanári-szigeteknél, meg ha már voltak Spanyolországban, akkor le tudjuk képezni, hogy nagyjából milyen. Vannak, ahol pálmafákat is találunk, olyan területek. Nem mindig jó az idő, tehát én voltam decemberben is, januárban is a Kanárin, tehát van olyan, hogy tényleg nem süt a nap, eső is előfordulhat, és nem mindig van rekkenő hőség, de sokszor tudunk fürdeni akár decemberben, januárban is a tengerbe, de nem mindig. Tehát az időjárás is azért befolyásolja azt, hogy milyen lesz a nyaralásunk. Viszont nem fogunk unatkozni, mert rengeteg minden van. Szórakozási lehetőségek tárháza vár minket, és egy relatíve biztonságos helyen vagyunk. Tehát a Kanári-szigetek az igazából exotikus persze, de nem annyira, hogy mondjuk ne tudnánk elképzelni egy marokkói, meg egy dél-spanyolországi kirándulás után, hát össze tudjuk rakni, hogy na, ilyen a Kanári. Úgyhogy vannak érdekességek, vannak olyan dolgok, amiket azért mesélhetünk majd otthon, megcsináltunk jó fotókat, de mondjuk azért nem lehet összehasonlítani annak az exotikumát mondjuk egy afrikai exotikus területtel. És ha már afrikai, akkor mondtam, hogy Kenyába is indultak régen különjárati repülőgépek. Nos, valóban az Afrika, az szokták mondani, hogy az utolsó rész, ahova még lehet utazni, mert hogy a klasszikus értelemben itt tényleg vannak olyan országok, Malawi, Uganda, Namíbia egy része, Botswana, ahol még, ha ide utazunk, akkor tényleg kell a terepjáró, kell az ember, aki segít nekünk, a guide, vagy valóban eljuthatunk olyan településekre, ahol még nincs áram, meg nincsen víz, és marmonkannába hozzák a kútról 10 kilométerről. Meg hát látunk olyan helyeket is, ahol az iskolában is egyáltalán jár valaki, akkor egy fél napot gyalogol, meg negyed napot, vagy fél napot ott tölt, aztán utána valahogy visszamegy valamilyen csoporttal, vagy bármi máson, vagy valahogy hárman, négyen egy motoron, tehát sok csodát lehet erre felé látni, az biztos, de itt tényleg nincs meg az a biztonság, mint Európában, vagy mint jó pár dél-kelet-ázsiai úti célnál. Ugyanakkor valóban az adrenalin szintünk mindig magas, mindig látunk olyan dolgokat, ami meglepődünk, vigyázni kell sok minden másra, meg hát van, ahol kötelező a sárgáz elleni oltás, jó pár olyan ország is van. Úgyhogy azért ezt is tudni kell. A téli charterekről még talán annyit, hogy most ugye ismét vannak téli járatok, téli chartergépek Budapestről, tehát ilyen értelemben ezek közül is lehet válogatni, de le lehet szervezni sok minden mást is. Egyiptom még klasszikusan olyan hely Hurghadába, Sharm el-Sheikhbe, hogy viszonylag jobb időt fogunk ki, itt nincs az rekkenő hőség, mint nyáron, lehet búvárkodni is, tehát Egyiptomot nagyon sokan választják. Még esetleg az Zöldfoki szigetek egyre népszerűbb egyébként, ami viszonylag exotikusnak számít, de itt se a bora-borai hófehér homokot képzeljék el a legtöbb helyen, tehát ne okozzon azért csalódást, tehát ez nem olyan korall trópusi sziget, tehát ehhez is azért mindenképpen fel kell készülni. Zanzibár az nagyon népszerű, és Zanzibáron bármi furcsa, de ott van fehér homokos tengerparti szakasz, meg olyan hely, ahol tényleg gyönyörű pálmafákat is találunk, tehát ott nem csak az van, hogy Afrikának egy kis szigeténél vagyunk, ugye Tanzánia, az Tanganyika és Zanzibár összevonásával keletkezett, Tanzániához tartozik Zanzibár, és itt van nagyon szép tengerparti szakasz, és mellette pedig szafari. Ugye érdemes a Gorongoró kráterbe elmenni kis repülőgéppel, ez talán a legnagyobb látványosság, ami viszonylag közel van, bár az nem Zanzibáron, hanem a tanzániai részen, de ez a legizgalmasabb. Ugyanakkor Zanzibáron elmehetünk fűszerültetvényt nézegetni, elmehetünk Zanzibáron megnézni, hogy a ravasz zanzibári leopárdot vajon látjuk-e, le tudjuk-e fotózni. Még nem találkoztam olyannal, akinek sikerült volna lefotózni, de biztos, hogy van ilyen. És mellette pedig akár elmehetünk a kővárosba, a Stone Townba, ahol megnézhetjük, hogy milyen volt a régi rabszolgapiac, vagy a szultán palotáját, ami egykor csodaszámba ment, mert hogy volt víz, meg lift benne, hát ma már egyik sem működik, de a palota még áll. Úgyhogy sok helyre lehet kirándulni ilyenkor, hogyha el akarunk menni a télből a gyárba. Hölgyek, urak, kellemes utazás volt, remélem, legalábbis így az éteren keresztül, vagy hogyha valaki a világhálón keresztül hallgatott, akkor úgy. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd búcsúzik a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok mindenkinek!